Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Érkezési oldal. Már harmadszor hangzik el ez a cím, ez alá rendezzük estéről estére a gondolatainkat, a mondani valónkat, azt az adventi üzenetet, amelynek ezeken az estéken valahogy, valamikor meg kell bennünket is szólítania. A pályaudvaron különféle emberek várják az érkező vonatot. Van, akinek teljesül, másnak nem teljesül. Egészen másként teljesül a várakozása. Valamelyik várakozó te vagy és én vagyok. És lehet, hogy ezen a mai estén kell létrejönni a találkozásnak, lehet, hogy mégsem fog létrejönni. Lehet, hogy találkozunk, de valami mégis közbe jön, és mégsem ér célba ez a találkozás. Máté 19:16-26-ban olvashatjuk a gazdag ifjúnak a történetét, érdemes elolvasni a többi evangéliumból is, a szinoptikusokból, Márk és Lukács, mindegyik egy kicsit más szemszögből másként írja le ezt az egyébként megrázó erejű történetet, ahogy ezt majd látjuk, hogy az ott jelenlévők is, hát döbbenten élik át. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be, majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Amen. Ez Isten igéje. A gazdag ifjú. Mindjárt ismerjük ezt a képet. A Sixtusi kápolnának a mennyezetéről való egy kicsit már megviselt állapotban, de úgy látszik, hogy valami gonosz suhancok. Hát ugye Olaszországban, a graffiti hazájában belefirkáltak valamit az Úristen kezébe, egy kötek dollárt. Az interneten találtam ezt a képet, és rögtön lecsaptam rá. Zseniális. Bár nagyon triviális, vagyis nagyon sokértelmű. Sokféleképpen lehet értelmezni, merrefele vándorol az a pénz. Mit akar jelenteni Isten és ember kapcsolatában a pénz? És ezek a nagy repedések, ezek lehet, hogy azért vannak, mert Hát ott van ez a dollárköteg. Ez az, ami Isten és ember között valami nagy-nagy szakadást, repedést, törést idéz elő. El lehet gondolkodni ezen a képen, majd még találkozunk vele. Most azt a címet tettem hozzá, hogy a gazdag ifjú. Ha ennek a nyomán indulunk el, ugye, itt a baloldali kéz, Ádámnak a keze, amelyik talán nyúl ezért a pénzért, nyúl az anyagiakért. De lehet, hogy a gazdag ifjúnak a keze, amelyik viszont tuszkolja bele az Isten kezébe a pénzt valamilyen formában, mint egy elégtételt adva az Istennek, áldozatot mutatva be az Istennek. Ezzel is igazolva, hogy az ő gazdagság az ilyen gazdagság, ilyen tökéletes ember ő. Kedves testvéreim, a találkozás ezúttal létrejött. Az érkező és a ráváró, bár itt a mozgások az evangéliumi történetben nem egészen kiteríthetők, hogy ki érkezik és ki az, aki várakozik, de minden esetre a gazdag ifjú találkozik Jézussal, nem csak találkoznak, egymásra ismernek, meg tudják egymást szólítani, beszélgetnek egymással. Talán gondoljuk tovább azt az előbbi képet, a peronon eloszlik a tömeg, ez a két ember, és még néhányan ott maradnak, aztán bevonulnak a restibe, hogy megbeszéljék a közös dolgaikat egy kávé vagy egy pohár sör mellett. Beszélgetés a restiben. Olyan helyen, ahonnan még nagyon sokféle módon vezethetnek tovább az utak. Lehet együtt tovább menni majd, de lehet, hogy elválnak az útjaink. Az útjaik azoknak, akik ott találkoznak. Tulajdonképpen hadd mondjam el először is ennek a történetnek az alapján és ennek a utolsó részét, a harmadik részét, amit felolvastam, ide idézve, hogy kedves testvérek, a mai estén senkit nem küldök haza, mint tegnap meg tegnap előtt, ugye, elég udvariatlanul, sőt, ma mindenkit nagyon marasztalok, mert lehet, hogy valaki már elkezdett itt fészkelődni, hogy na, ez a történet nem rólam szól. Hiszen én még a templom egerénél is szegényebb vagyok, hiszen nekem aztán igazán nincs ilyen fajta megbeszélni valóm ott a restiben az Isten fiával. Hadd mondjam, kedves testvéreim, nincs vagyoni cenzus. Ebben a történetben mindenki érintett. Éppen a végén derül ki. Sokszor olvasom ezt a történetet, és magam is megdöbbenek azon, hogy megdöbbennek benne a tanítványok. A Márki vagy a Lukácsi leírásban ott kétszeresen is megdöbbennek. Amikor először Jézus ezt mondja, hogy hát fiaim, a gazdagoknak szinte lehetetlen bemenni az Isten országába. Erre megdöbbentek. Jézus folytatja, tudjátok, annyira nehéz, hogy még a tevének is könnyebb a tűfokán bejutni. A tűfok a Jeruzsálemnek az egyik kapuja volt, ahol a teve valószínűleg nem fért át, csak gyalogos közlekedésre volt alkalmas, vagy csak egy úthengeres kezelés után fért át a teve. Lényeg az, hogy amikor ezt mondja Jézus, akkor még jobban megdöbbentek. Az evangélista fokozza a hangulatot, és hát nyilván nem ő fokozza, hanem ez volt. A tanítványok megdöbbentek. Hát akkor ki üdvözülhet? Igen, kedves testvéreim, nincs vagyoni cenzus. Mert mindig van annyi vagyonunk, vagyonod, vagyonom, ami elég ahhoz, hogy lehetetlenné tegye számomra az üdvösséget. A restiben a beszélgetés során elhangzik a kérdés, és hát itt a tanítványok is ugye fölvetik ezt a kérdést, hát ki üdvözülhet akkor? Valóban ez az igazi kérdés. A gazdag ifjú is erre kérdez rá, és a tanítványok is ezt látják veszélyben forogni, mert úgy gondolták, hogy azért ez talán mégsem ennyire nehéz kérdés, mégsem ennyire problémás. A kérdést aztán tovább ragozhatjuk, a ki üdvözülhet kérdést, vagyis hogy az életünk igazában milyen célba ér, nyereséges lesz-e, vagy veszteséges, nyilván az üdvösség az a nyereség, a kárhozat, szép magyar szó, illetve hát nagyon súlyos tartalmú, de kifejező, kárt hoz az ember számára. Az elveszettség állapota, amiről a kedves férfi testvérekkel beszélgettünk az első napon. Ezt a kérdést aztán tovább lehet osztani. Nyilvánvalóan addig, amíg itt ebben a földi életben élünk, minden gondolkodó embernek, hogy nem mondjam homo sapiensnek, kötelessége föltenni ezeket a kérdéseket magának, és kötelező ezekre a kérdésekre a választ megtudni. Az első kérdés az, hogy honnan. Hát erre kapjuk a panel választ, az óvodától kezdve az egyetemig, hogy evolúció, hogy anyag, hogy az anyag az örökké való. Ha így van, akkor a további kérdésekre nincs is igazán szükség, akkor a kérdés, hogy ki üdvözülhet is értelmetlen, mert hiszen üdvösség sincs, nyereség sincs, kárhozat sincs, csak valamiféle véletlenszerű. Hogy is mondta ez Grandpierre Attila? Az élet csak egy hullámverés a semmi közepén. Szép mondat. Na, de hogyha valaki mégsem elégszik meg egy ilyen válaszsal a honnan kérdésre, akkor nincsen harmadik, csak második válasz, tertium non datur. A második válasz, vagyis az igazi válasz, hogy az élet, az életem az Istentől vette kezdetét, az élet az Isten ajándéka, az életemmel éppen ezért neki kell elszámolni. Ebből következik a hova kérdésre is a válasz, hova máshova, mint Istenhez. Akitől elindult az élet, ő hozzá tér vissza. Az igazán izgalmas kérdés, hogy a két végpont között hogyan? Hogyan éljem az életemet? Nyilvánvaló, ha valaki az Isten oldaláról indul ki, és odaérkezik meg, akkor a két pont között a legrövidebb út az egyenes. Az egyenes pedig az, hogy az egyenes beszéd, hogy Istentől vettem, Istennek adom vissza az életemet, Istennek élem a földi életemet. A gazdag ifjú és a tanítványok is, és azóta mindenki, aki Jézus körül ott a restiben, vagy valahol eltöltött néhány percet, vagy néhány órát, beszélgetett vele, az ezekre a kérdésekre valamilyen formában megpróbálta a választ megtalálni, megkeresni. Jézus a döbbent tanítványoknak azt mondja, hogy egy lehetőség van, a lehetetlen. Egy lehetőség van, a lehetetlent vállalni. Nyilvánvaló ennek kifejtése még várat magára, és lehet, hogy ezen a mai estén nem is tudom igazán tökéletesen átadni, de bízom a Szentlélek erejében. Hogy ezt az érthetetlen mondatát Jézusnak, ami az Isten, az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges, ez hogyan is történik, hogyan is valósul meg. Pál apostolnak egy mondata jut az eszembe, Timóteushoz írott levélben mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Na ez így egyértelmű, reszkessünk és igyekezzünk megtenni mindent, mert jön az ítélet. Aztán folytatja, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarás, mint a cselekvést. Na hát, így szokták ezt mondani, erre varjon gombot az ember. Most akkor én munkáljam, vagy Isten az, aki még az akarást is munkálja bennem. Ez egy titok. De ahol egy ilyen mondat van a Szentírásban, ott van valahol a lényeg, ott van a kutya elásva, ott kell mélyreásni, ott kell megmaradni, onnan nem tágítani. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. De akkor mi lehetséges az embernek? Az anyagiak kérdését kell most tehát elővennünk. Az anyagiak kérdését, amely egyszerre borzasztó primitív, borzasztó földhöz ragadt és ragasztó, és ugyanakkor pedig mindent átszövő. Az anyagiak kérdése, ami minden botránynak az alja, a söpreje, az anyagiak kérdését kell elővennünk, amely az egyházat sem kíméli. Sőt, tudjuk jól, hogy az egyház dekadens, vagy éppen dicsőséges korszakaiban nagyon nagy hangsúlyt kapott. Az anyagiak kérdése Istennél elsőrendű. Anyagból anyagi világba teremtette az embert. És ez nem csak azt jelenti, hogy a teremtésben még a teremtés többi napjain azt mondta, legyen és úgy lett, az embernél pedig, hogy úgy mondjam, fölgyűri az inge ujját, és fog egy marék port, és összegyúrja, és megformálja az embert. Anyagból, szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből, mi másból állunk, ugye? Anyagból bele az anyagba, az anyagi világba, az anyagias világba. Abba a világba, amelyben meg se tudunk mozdulni az anyag nélkül. Nem létezhetünk. Ez a létezési formánk. Ha ez így van, már pedig így van, hiszen az anyagiak annyira meghatározzák a mindennapunkat, hogy naponta anyagot kell fölvennünk, étkeznünk kell, hogy naponta közlekednünk kell, hogy különböző fizikai tevékenységeket, az anyaggal kapcsolatos tevékenységeket kell folytatnunk. Tehát nem igazán van más választásunk. És az anyagiak kérdése Jézusnál is elsőrendű, hiszen sokat foglalkozik vele. A hegyi beszéd 3 fejezetéből majdnem egy egész fejezet foglalkozik az anyagiak kérdésével. A 6. fejezetben több szakasz is előtérbe helyezi ezt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák. Majd aztán folytatja, hogy ne aggódjatok az életetekért, mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, és így tovább. Aztán Jézus elmond olyan példázatokat, amelyekben a pénz, az anyagi, a kérdése, igencsak középponti, a sáfároknak a példázatai, több ilyen is van, talentumok példázatai. Az anyagi kérdését nem tudjuk megkerülni. A gazdagság, szegénység kérdése nagy titok. Miért gazdag valaki? Miért szegény valaki? Mindenesetre Jézus nem volt gazdagság ellenes, és nem volt szegénység párti. Jézusból semmiféle őskommunizmust nem lehet lekövetkeztetni, ez divatos gondolat volt, de semmi köze Jézusnak a kommunizmushoz, és valamiféle ilyen szocialisztikus gondolkodáshoz. A szocializmus nyilván később keletkező képlet volt, amit az ember teremtett. Jézus szerint a példázataiból is kiderül, hogy gazdálkodni kell. Ugye ismerjük a közmondást, navigare necesse est, hajózni már pedig muszáj, kötelező, kell. Hát a dispensare necesse est, ez szó szerint azt jelenti, hogy sáfárkodni kell. Az életünk egy olyan feladat, egy olyan projekt, kinek hogy tetszik, ugye, egy olyan portfólió, folytassam, amiben az embernek a lehető legjobb kondíciókkal kell hát megvalósítania a céljait. Gazdálkodj, mégpedig gazdálkodj okosan, mint abban a bizonyos játékban, hogyha kaptál egy zsetont, akkor szerezzél kettőt, és így tovább. Szóval dispensare necesse est, sáfárkodni már pedig muszáj. De hogyan? Szóval ez a hogyan kérdés jön mindig elő. A régi világban, a céhek világában volt ennek egyfajta hát nagyon szigorú rendje. Voltak olyan rendszerek, amelyekben teljesen kötetlenül, lazán fogták föl. Volt olyan, ahol a munkához és a pénzhez, a teljesítményhez szigorúan hozzákötötték az erkölcsöt, a munkaerkölcsöt, és nem volt szabad csalni, és nem volt szabad, a cég legalábbis erre nagyon vigyázott, hogy nem volt szabad fölhígítani a minőséget. Ma egy egészen más világban élünk. Egy olyan világban, ahol pénzt lehetőleg munka nélkül, lehetőleg minden befektetés nélkül, lehetőleg minél többet, és minél hamarabb. Ismerjük ezt a jelenséget, amelyik a globalizáció áldásos következményeként odáig vezetett, hogy úgy tűnik, hogy kiderül a nagy világdeficit, hogy tulajdonképpen csak fogyasztottunk, és úgy globálisan, úgy világméretekben, amerikástól, jól tudom, Amerika az egyik legjobban eladósodott ország, de minden országnak van adósága, tehát akkor ebből következik, hogy nagy deficit van. És ez a fajta gazdaságpolitika, amelyet egy, nem vagyok rá büszke, egy kedves magyar polgártársunk valahogy így apostrofált, az erkölcsöt és a közgazdaságtant nem lehet együtt értelmezni. Soros Györgytől származik a mondat. Ha kicsit előre akarjuk vételezni most Jézus gazdaságpolitikájának a lényegét, és itt egyfajta lezárását adni ennek a kicsit talán filozófikus, vagy hát ilyen bocsinált a közgazdaságtudományi eszmefuttatásnak az összegzését akarom adni, akkor a jézusi gazdaságpolitika, közgazdaságtan talán erre a két szóra csúcsosodik ki. Gondolkodj, és ne nyomd előbb a gombot, gondolkodj és gondoskodj. Milyen szép itt a magyar nyelv megint csak, néhány betűt ki kell cserélni, pontosabban csak egyet, és már is az ok és az okozat összefüggésében látjuk a két szót. Gondolkodj, állj meg, ne sodródj a közgondolkodással, és a gondolkodásodnak el kell jutni a gondoskodásig. El kell jutni odáig, hogy az, amit kaptál az Istentől, idődet, pénzedet, erődet, az nem önmagadra fordítandó, és nem arra fordítandó, hogy megsokszoroz csak önmagáért, hanem valakikre kell itt gondolni nyilvánvalóan még. Ezek után, kedves testvéreim, visszatérve a történetünkhöz, elmondhatjuk, hogy a gazdag ifjú tényleg okosan gazdálkodott. Mert hát ugye anyagi és erkölcsi tőkét halmozott fel. Az, hogy gazdag volt, ez tény volt, ezt ugye mindenki tudta róla, hogy ez a vagyon mekkora volt, milyen természetű volt, én ezt nem tudom. Minden esetre alapvetően jellemző volt rá a gazdagság. De néhány szó után, ott a restiben való beszélgetés közben kiderül, hogy ő azért nem nagyon föltözragadt, anyagias szemléletű valaki, hanem aki egy meglehetősen nagy erkölcsi tőkét halmozott fel, amint ez kiderül, hogy ő a második kőtábla összes parancsolatát megtartja. És nincs okunk kételkedni a szavaiban, hiszen Jézus előtt a szemébe nézve mondja ezt, és ez nyilvánvaló nála aranyfedezettel bírt ez a mondat. Ezeket már megtartottam. A gazdag ifjú nem elégedett meg azzal a anyagi és szellemi és erkölcsi profittal, amit eddigi élete során összehozott, nem lazít, nem mondja azt, mint a másik példázatbeli bolond gazdag, na, jó termés volt, tele vannak a csőrjeim, egyél, igyál, én, lelkem, érdekes, ugye, és hagyd el magad, és lazíts, és élvezd az életet, de bolond, jön a figyelmeztetés, hát még ma éjjel elkérik a lelkedet, kire marad akkor a vagyonod. Nem, a gazdag ifjú nem lazít, a tökéletességre vágyik. Szeretné ezt az életművet valami tökéletes egységben látni. Szeretné, hogyha ez most átszellemülne, ez most elnyerné az örökké valóság értékét. És tulajdonképpen ki is mondja szó szerint, hogy az örök életre vágyik. A gazdag ifjú tényleg átgondolt bölcs emberre. Emellett kifejezetten, hogy mondjam, talán hívő, vallásos, kegyes, valaki, aki Jézust mesterének fogadja el. Ha így szólítja őt, akkor bizonyára tanult már egyet s mást Jézustól, hallott róla, talán találkozott is vele, hallgatta is őt, nem tudjuk az előzményeket, de minden esetre voltak előzmények, mert így szólítja őt meg. Mesterének fogadja el Jézust. Jézus iskolájához tartozónak vallja magát. Ez pedig nem egészen helytelen dolog. És ami fölteszi erre az egész megjelenésére a koronát, hogy van annyi alázat benne, hogy tudja, hogy van még valami fogyatkozás benne. És erre akar rákérdezni. Ezt akarja próbára tenni. Ezt akarja Jézussal megvizsgáltatni, bevizsgáltatni és orvosoltatni. Mi fogyatkozás van még bennem? Tényleg remek ember. Ott a restiben talán már elő is veszik a menedzser naptárakat és esetleg egy laptopot is, és alakulóban van a G&G Corporation, a Jézus és a gazdag ifjú Kft.-je, itt a dollár és a kereszt, ez csak a játékos kedvemben találtam ki, egy olyan betűtípus találtam, amelyben ez az end, ez az et jel, ugye egy dollárt és egy keresztet formál, akik látják, jó szemük van. Hát ugye tudjuk jól, hogy egy jó üzleti vállalkozáshoz egy jó logó, egy jó név kell, az már fél siker. Tehát alakulóban van a G&G Corporation, a dollár és a kereszt Kft. Ezek alapján, amik itt az első néhány mondatban történnek, ezek alapján reménységgel tekinthetünk a jövő felé. Nézzük csak meg, mi is van ebben a portfólióban. Hát cél az üdvösség, hiszen a gazdag ifjú szó szerint mondja, hogyan érhetem el az örök életet, mit kell tennem. A cél az üdvösség. Ha valaki egy céget akar alapítani, egy vállalkozást akar alapítani, az első az, hogy meghatározza, hogy milyen célt akar elérni, hát ez azt hiszem mindenképpen lényeges. És hát a gazdag ifjú nem kispályázik, a legmagasabbra helyezi a mércét, és úgy gondolja, hogy ennek a vállalkozásnak maga az üdvösség lehet a célja. Aztán Jézus válaszából kiderül, ugye a párbeszéd során, hogy hát miért kérdezel engem a jóról, akkor tulajdonképpen az Istenről van itt szó, tehát ugye egy van, aki jó, ebben is egyet értenek, hiszen a gazdag ifjúnak az egész habitusa, az élete arról szól, hogy ő Istenhez hű akar lenni, és ezzel ebben Jézussal teljesen egyetért, nincs semmi gond. Aztán, amikor Jézus részletezi a szerződésnek az alaptételeit, és a gazdag ifjú rákérdez, mely parancsolatokra gondolsz? Mert ugye hát Jézus korában és a gazdag ifjú életében a zsidók több száz parancsolattal terhelték meg a farizeusok a népet, amelyek között voltak tényleg egészen nevetségesek is, hogy hogyan kell a szombatnapot megszentelni, hogyan nem szabad a szombatnapon tojást megenni, és így tovább, és hogyha valaki nagyon jó akart lenni, akkor ezeket a parancsolatokat is betartotta. Jézus világosását teszi, hogy itt a második kőtábláról van szó, arról a bizonyos felebaráti tábláról, amely tényleg a mindennapi, az anyagi élet területére, az emberi társadalomba, az emberi kapcsolatok területére viszi az embereket. Az sem kétséges, hogy ebben a szerződésben, ebben a KFT-ben Jézus a top menedzser, ezt a gazdag ifjú elfogadja, legalábbis úgy tűnik, hogy Jézus bízza meg azzal, hogy menedzselje az ő tervét, az ő szándékát, mert hiszen ő az ötletgazda, szeretné elérni az üdvösséget. És Jézus az, akit maga mellé akar venni, hogy ebben segítségére legyen. Nos, a restiben az egyezkedés, a beszélgetés már egészen jól alakul, már többen ott a fülelnek a szomszédos asztaloktól is, és úgy látják, hogy na, ez egy újabb sikertörténet van itten kirobbanóban, amikor elhangzik egy mondat. Ha tényleg akarod, ha valóban üdvözülni akarsz. Tulajdonképpen aláírásra kész már a dokumentum, már csak ezt az egyet kell tisztázni. Ha tényleg akarod, akkor add el a vagyonodat. Azt a tőkét, amit felhalmoztál, azt engedd el, add el. Értékesítsd. Vágysd apró pénzre, hogy úgy mondjam. Aztán oszd szét. Éppen ne koncentráld, ugye tőkét kell koncentrálni ahhoz, hogy valamit létrehozzunk, hanem add el, és oszd szét. Aztán folytatódik. Ne bánd, ezt a kincset, ezt nyugodtan engedd el, mert kincsed lesz a mennyben. Vagyis kincs, ami nincs, ugye ismerjük a jó filmet. Hát az ilyen mennyei kincsek azok olyan kincsek, amik ugye hát nincsenek. Az a vatikáni valuta, meg ilyesmi, hát ez ebbe a kategóriába tartozik. Egy közgazdász ezzel a gondolatmenettel nem igazán tud mit kezdeni. És még valami, kedves gazdag ifjú, ebben a KFT-ben a tied a második hely. Kövess engem. Nem én vagyok a top menedzser, hanem te leszel az, aki követhetsz engem. Ez van. Ezt választhatod. Így működhet ez a KFT. Tudjuk, hogy mi történt ezután. Azt olvassuk az evangéliumban, szó szerint hadd idézzem, amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Hallotta ezt a beszédet. Ez a réma. Chréma, ez a beszéd, ez a prédikáció, amit most én is tartok, és elhangzik a szószékről talán sokféleképpen. Ez a prédikáció ott egy rögtön ölő prédikáció volt. Abban a pillanatban kiölte ebből az ifjúból azt az ötletet, azt a gondolatot, azt a szándékot, mindazt, amit ő tökéletesen fölépített. Rögtön hatott, statáriálisan hatott ez a prédikáció. Az aláírás elmaradt, a GNG Corporation stornozva lett, mert az ifjú azonnal elment, mégpedig szomorúan távozott. Ez a szomorúan távozott, ez azért egy kis remény sugárra jogosít bennünket, esetleg talán máskor, talán még meggondolja magát. Talán átérzi, hogy valami itt azért mégiscsak veszett. Mindenesetre eltávozott, még elérte a délutáni Eurocityt. Összejött a találkozás, tartott is valameddig, de eredménytelenül véget ért. Hogy magyaráz az evangélista? Szomorúan távozott el, mert nagy vagyona volt. Nyilvánvalóan mindenki, és én is erre gondolok, hogy hát volt neki, ott volt az a vagyon, amihez visszament. Valójában ez már egy pluszkvamperfekt, egy teljesen régmúlt, vége ennek a vagyonnak. A nagy lehetőséget elszalasztottam. Ha volt is vagyona, ha volt is esélye, ha volt is lehetősége, ez már a múlté. És hát akkor most mi, vagyontalanok, akiket itt most erőszakkal visszatartottam, senki sem menjen el, akinek alig van egy-két fillér a zsebében, az is maradjon itt. Tehát mi minden vagyontalanok, mi minden gyanú felett állók vagyunk. Drága testvérem, van annyid, egész biztos, hogy van annyid, hogy Jézus csak a második legyen. Márpedig akkor nem lesz lehetséges a lehetetlen. Az egyetlen lehetőség a lehetetlen. Vagyis az, amit abszolút lehetetlennek látsz. És az életben eljön ez a lehetetlen mindig. Egy lehetetlen helyzet. Azonnal lehetetlen helyzetet teremt egy betegség. Egy baleset. Egy anyagi csőd. Egy rosszul sikerült hitel. Egy vörös iszap katasztrófa. Egy kis földrengés. Egy értelmezhetetlen baleset. Miért pont ott és miért pont akkor? Ha csak egy másodperccel előbb, ha csak egy másodperccel később. Ez a találkozás mindenkinek az életében valamikor létrejön, és valamikor létrehozza ezt a lehetetlen helyzetet. Akkor, amikor azt a lehetetlen helyzetet érzed, testvérem, akkor nyílt meg előtted valami nagy lehetőség. A vagyonosodás alapszabálya az, hogy keress. Keress, ne hagyd abba. A jézusi gazdaságpolitika alapszabálya csak annyiban különbözik ettől, keresétek először az Isten országát, és minden más megadatik. És jól lenne ebbe belegondolni. Először. Nem másodszor, nem majd. Nem majd, ha lesz rá időm. A leggyakoribb kibúvó, hogyha Isten tisztelete, vagy bármilyen lelki alkalomra hívjuk a testvéreket, hogy van valami más, ami miatt az Isten tisztelet, az Istennel való találkozás, az igével való találkozás, foglalkozás, második, harmadik, tizedik, huszadik, századik, sehányadik helyre sorolódik. Jó lenne, hogyha ez a történet nem úgy végződne, ahogy végződött. Jó lenne, hogyha most itt innen gazdaggá lett ifjak mennének haza. Akik megértenék azt, hogy minden, amit kaptak, az Istentől van. Mit van, amit nem az Istentől kaptál? És ha azt pénzbe akarod kifejezni, akkor fejezd ki pénzben. Nincs az a millió, az a 10 000 talentum, ugye? Hogyha akkori árfolyamon számítjuk azt a példázatbeli 10 000 talentumot, ha jól tudom, bizonyos talentumok, az arany talentum, mint a 45 kiló vagy 30 kiló arany volt, bármelyik azért bőven elég, 10 000-szer 30 kiló arany, az elég szép summa. És ez a mi tartozásunk, ez a mi életünk, ez a mi alaptőkénk, amit az Istentől kapunk, ez az, amit elherdálunk, és ez az, amit az Isten nekünk megbocsát. És amikor Krisztussal találkozunk, és amikor ő jön velünk szembe, és keresztezi az életünket, akkor ezt a tőkét akarja valahogy új alapokra helyezni, forgatni, fölhasználni, úgy, hogy az valóban áldás legyen. Hogy rádöbbenj arra, amire Pál apostol is rádöbbent, és így fogalmazza meg, hogy nagy nyereség a kegyesség, a megelégedéssel járó kegyesség. Nagy nyereség, az igazán nagy nyereség. És ez a Pál apostol azt mondja a halál küszöbén, hogy nékem az élet Krisztus, ezért még a meghalás is nyereség. Sőt, ott kezdődik az igazi nyereség. Ha van ilyen, akkor nekem ez kell. Akkor én nagyon szeretném ezt. De ha szeretném, ezt nem lehet a földi okosan gazdálkodás útján elérni. Akkor ezt el kell felejteni. Akkor ezt el kell engedni. Teljesen. Imádkozzunk. Ezt kérem, hogy most ne hajtsuk meg a fejünket, hanem nézzünk a vászonra, és Lutherrel együtt imádkozzunk ezt a fantasztikus imádságot. Aztán a csendben kérem, hogy mindenki folytassa magában. Kedves Uram, jól tudom, hogy tiéd minden a világon. Nálad és benned nem látok szükséget. Légy magad azért, kincses ládám, pincém, csűröm és kamrám. Benned van minden kincsem. Ha te enyém vagy, úgy ez elég nekem. Amen.